Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és ennek az esztendőnek az első vasárnapját hálaadással kezdjük. 283. dicséretünket énekeljük, az első három verset, 283. dicséretünk. Az Úrnak jó volt a napjainkhoz, napokat told. Isten igét olvasom bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Mózes 5. könyvéből, a Mózes 5. könyvének a 10. fejezetéből az első 5 verset. Abban az időben ezt mondta nekem az Úr: faragj 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jöjj fel hozzám a hegyre. Készíts egy faládát is, mert felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és tedd bele azokat a ládába. Készítettem tehát egy akácfa ládát, és faragtam 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, azután fölmentem a hegyre a 2 kőtáblával a kezemben. Ő pedig felírta a táblákra az előző íráshoz hasonlóan a 10 igét, amelyeket el is mondott nektek az Úr a hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt az egész gyülekezet, és átadta nekem azokat az Úr. Én megfordultam, és lejöttem a hegyről, a táblákat pedig beletettem a ládába, amelyeket készítettem. Ott is vannak, ahogy megparancsolta nekem az Úr. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igét és annak megértését a mi szívünkben. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Még mindig csak egészen az elején járunk ennek az esztendőnek, és közben mögöttünk ott van egy ünnepkör is, amely mindig olyan várakozással tölt be bennünket. Egy picit úgy érezzük, hogy szeretnénk, mielőtt belekezdünk egy esztendőbe, feltölteni a tartalékainkat, megújulni lélekben. És azért meg kell vallanunk, hogy nem volt ez egyszerű menet, sok minden nem úgy történt, ahogy mi azt elképzeltük, sok mindennel találkoztunk az ünnep előtt és az ünnep alatt is talán, amely azért megdolgozott bennünket, a gondolatainkat, a hitünket is. De most itt állunk, és szeretnénk ismét erőt meríteni abból, ami nálad van. És talán nem is abból, ami nálad van, hanem még hadd legyünk bátrabbak belőled. Az erődből, a hatalmadból, hogy úgy indulhassunk neki ennek az esztendőnek, hogy nem vagyunk elveszettek, hogyha meg is akaszt valami minket, mert nincs elég bölcsességünk hozzá, szeretetünk vagy erőnk, akkor ott lesz majd a tied. Így köszönjük meg, hogy hálát is adhatunk, és segítségül is hívhatunk téged egyszerre. Kérjük az áldást erre a mai Isten tiszteletre, erre az első vasárnapra, és közben hálát adunk az összes vasárnapért, amelyen összegyűjtöttél, szóltál, ahol bátorítottál bennünket. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet is, hogy érthetővé váljon a te igéd, a te üzeneted mindannyiunk számára. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jöjjetek együtt, készüljünk a 191-es számú dicséretünkkel. 191-es énekünk egyetlen verse van. Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen! Alapigénket újraolvasom a Mózes 5. könyvéből, a 10. fejezetnek a 2. versét. Mert felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és tedd bele azokat a ládába. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, mielőtt ennek a történetnek a magyarázatára térnénk, azt a kis jelzőt szeretném idehozni, amit mostanában így gyakran az ajkunkra veszünk, hogy új. Amikor boldog új évet kívánunk, akkor egy sor olyan dolog jut eszünkbe, amiben az új, az újszerűség valamit kellemesebbé tesz, jobbá tesz. Hogyha ezt a jelzőt használjuk, akkor a mögötte lévő szó, az mindig valami többlet tartalommal jelenik meg a lelki szemeink előtt. Ha valami új, vagy újat hoz, akkor az új lehetőséget is kínál. Hogyha valami új, akkor az azt jelenti, hogy minőségében talán jobb, többet ér. Egy kicsit izgalmasabb is, mert van benne valami titok, van benne valami felfedezni való dolog. Talán még egy kicsit jobb működéssel is kecsegtet. És ezek teljesen hétköznapi dolgokra is igazak. Ha az ember új autót vásárol, nem feltétlenül teljesen vadi újat, de számára egy újat, akkor abba bízik, hogy ez az előzőnél jobb lesz, kényelmesebb, komfortosabb. Ha valaki egy új telefont vásárol, vagy épp kapott karácsonyra, akkor azzal megismerkedik, az újdonság varázsával tölti el az, hogy mit, hol talál meg benne, és saját magára, testre szabja. Ha valaki egy új kapcsolatot kezd el, akkor az van benne, hogy vannak elvárásai, még jófajta elvárásaink is vannak, hogy fog ez kiteljesedni, hogy mit lehet ebbe még beleépíteni, belerakni. És aztán nyilván, hogyha az újat, mint jelzőt egy év elé tesszük, akkor ezek aztán mind feltorlódnak. Ez adja az embernek ezt a pozitív reménységét, amivel mi boldog új évet tudunk kívánni egymásnak. De milyen meglepő dolog az, amikor egy gyermek azt kéri, mondjuk az előző példáknál maradjunk, hogy szeretnék egy új telefont, és vásárolnánk neki egy pontosan olyat, mint az előző, csak újba. És ott lenne a kudarc élmény, hogy ebben mi az új? És ki az, aki a használt autója után egy pontosan ugyanolyan autót szeretne? Persze vannak ilyen csodabogarak, és mi is ilyenek vagyunk, mert vannak azért olyan eszközeink, amikhez ragaszkodunk. Vannak ilyen kapcsolataink is, amiben nem akarunk nagyon újítani, vagyis hát azért remélem, hogy nem mindenki akar újítani egy házasságon. Vagy nem akar új gyerekeket. Nem még, hanem kicserélni őket, vagy mássá tenni. Hanem azzal próbál megbirkózni, ami adatot neki, ami az övé, és ami a miénk, azt mi szeretjük, szoktuk mondani. Talán az egyetlen egy olyan dolog, amiben így beleegyezünk abba, hogy az új, az megegyezzen a régivel, csak tényleg új legyen, az az ilyen garanciális jóváírás. Majd most lesznek a kígyózó sorok a boltokban, hogy a karácsonyi ajándékok közül mi nem működik úgy, ahogy szeretnénk, és hát ez milyen jó érzés az, hogy hát ez kicserélik, hát adnak egy másikat, ami új. Úgyhogy Mózeshez az első kérdésünk az lenne, amikor összetörte a 10 parancsolat első verzióját, hogy és mond, garancia volt rá? Vissza lehet vinni? Kicserélik? Mi lesz ezzel? És ez azért nem egy kis kérdés a saját életünkben, mert más dolgok is legalább annyira fontosak, mint amennyire játékosnak tűnik a kérdés egy 10 parancsolattal kapcsolatban. Volt rá biztosításod, Mózes? Nagyon kedves barátommal az ünnep előtt egy nappal raktuk össze a gyülekezet ezévi biztosításait, és ugye ilyenkor számba kell venni, hogy mink van, és az első nagy megdöbbentő kérdés, hogy mennyit ér ez a templom, ha leég? Miért régne le? Hát most újítottuk fel, de ennek nincs értéke. Ezt nem lehet így összeadni, hogy téglát téglához rakok, meg munkát munkához. Nem is gondol bele az ember, de kell csinálni egy számítást róla. És még akkor ez az egyszerűbb. Mennyit ér az a kehely, amiből az úrvacsorát vesszük? Hát azt nagyon régen csinálták. Annak így szoktuk mondani, eszmei értéke van. Az nem úgy van, hogy lemásolom, és akkor lesz egy pont ugyanolyan. És hát akkor menjünk tovább a saját életünkbe. Vannak biztosításaink nekünk is. De amikor már meghalt a szerettem, és fizetnek valamit azzal nem adják vissza. És amikor az egészségem megrodjan, de hozzá tudok nyúlni, akkor az nem adja vissza azt, hogy én újszerű leszek. Olyan keserűen szoktuk egymásnak így mondani, amikor beültetik az egyik protézist, a másikat, amikor az egyik billentyűt cserélik ki a másikat, ez már nem lesz ugyanolyan, mint a régi. És amikor belemegyünk egy új évbe, akkor ezek a megkopottságaink is jönnek velünk, és ezért ez a történet, amit én nagyon szeretek, és már többször elővettem, és többször végig gondoltam, nagyon sok mindent jelent nekem, hogy ott van ennek a történetnek az a jelképisége, hogy Mózes és az Isten népe megkapja a szövetségnek a dokumentumait, a 10 parancsolatot, és az első kanyarban törik össze. És utána valahogy ezt a garanciát érvényesíteni kéne Istennél, azt, amire ő azt mondja, hogy én kiválasztottalak téged, szeretlek téged, és ez soha nem lesz máshogy. Úgyhogy megdöbbent a történetben az, hogy Isten ilyenkor nem írja át a parancsolatokat, és nem írja át a szövetséget. Az új ugyanolyan, mint a régi, és ez mégis nekünk valami hihetetlenül nagy gazdagságot jelent. Most szeretném így számon tartani, vagy számba venni azokat a lehetőségeket, amiket egy új év akár kínál. Először azon is gondolkoztam, hogy milyen bátorság Mózestől azt mondani, hogy visszamegyek az Isten elé. Pedig nem nagyon lehet más tenni. Rájön az ember, hogy vannak dolgok az életében, amit nem lehet kihagyni, kispórolni, azzal szembe kell nézni, azt valahogy tisztázni kell, rendbe kell tenni Istennel, egy másik emberrel. Mi szeretnénk úgy lapozni az éveinket is, hogy jó, akkor ezt magam mögött hagytam, kezdem a tiszta lappal, kezdem az újjal, megyek bele, de nem, mert az élet visszakényszerít helyzetekhez. Főleg az elrendezetlen helyzeteimhez mindig visszakényszerít. És itt nem érjük meg azt a szabadságot, mert tudom, hogy vannak erre ilyen bibliai igék, hogy Isten a bűneimet is még a hátam mögé elvetette. Ez nagyon igaz. Csak addig, amíg ez a dolog nincs lerendezve, addig én állandóan bele fogok botlani. Addig nem Isten nem engedte el, hanem én nem engedtem el ezeket. És nem lehet átugrani anyagrészeket. Erre is ott van az iskola példája, hogy a tanárnak nem lehet azt mondani, hogy elnézést, én a B betűnél hiányoztam, én azt nem tudom leírni. Hanem az ember ezeket bepótolja, és az élet bepótoltat velünk nagyon sok mindent. Mindig az ember így halogatja ezeket, és azt mondja, hogy majd ha aktuálisabb lesz a dolog, akkor elkezdek foglalkozni vele. Nagyon rossz úgy megérkezni ám készületlenül helyzetekbe, hogy hát nem tartottam eddig aktuálisnak, de meg most már használni kellene. Hogy amikor megjön a betegség, amikor megjön a próbatétel, akkor olyan jó lenne hozzányúlni egy olyan hithez, ami megáll, ami tud engem tartani. Amikor megállok a koporsó mellett, akkor olyan jó lenne abba belekapaszkodni, abba a nagy ígéretbe, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen, de eznek valahol ki kéne fornia már az életet, és addig, amíg ez nem történik meg, addig mindig visszakényszerít valami ahhoz a ponthoz. És így van az, hogy Mózes nem mondhatja azt, hogy gyerekek, majd visszajövünk később ezért a 2 tábláért. Hát ez még aránylag az út elején van, még mondjuk majd 27 év múlva majd visszajövünk. Hát ha addigra ti is változtok, Isten is lehiggad, és újra kezdjük ezt az egészet. Hanem ő egy nagy imádkozással és egy nagy tusakodással odáll az Istennel, és azt mondja, hogy jogod lenne ezt a népet most elpusztítani. Lejöttem a 2 kőtáblával, és egyből 3 parancsolatot, legalábbis az én számításaim szerint minimum megszegtek. Az egyik, hogy egyedül Isten az ő Istenük. Azonnal készült egy egyiptomi Isten mintájára egy aranyborjú. Igazából Istent ki se lehetett volna ábrázolni, ez már 2, olyan öldöklés volt a történet vége, ebben Mózes is azért elég aktívan részt vett, ami már kimerítette volna a 6. parancsolatot is. Ezekhez az ember valahogy úgy időről időre visszatér, és talán azért az sem véletlen, hogy az Új Szövetségben is nagyon szépen megismétlődnek jelenetek. A biblia kutatók ezzel nagyon szépen úgy elszoktak bibelődni, hogy miért vannak a történetek ilyen ismétlődő szerűen ott, hogy ez a hagyomány így rakta össze, hogy valaki így emlékezett, valaki úgy emlékezett. Hogy Jézus egyszer úgy csendesíti le a tengert, hogy ott van a hajóba a tanítványokkal, máskor vizen járva érkezik hozzájuk. Egyszer 5000 embert lát vendégül, 5 kenyérrel, 2 hallal, aztán 7 kenyérrel, meg 4000 embert. De ezek nem ezért vannak, hanem azért vannak, mert ezek ilyen kerülhetetlen iskola példái annak, hogy én ott szembenézzek azzal, hogy milyen hatalma van az Istennek, és én hol találkozom vele. És talán a legszebbet hagyom a végére, hogy a feltámadás történeteiből Jézusnak is ezért van több. Az egy olyan történet, amit nem lehet megkerülni. Az majdnem azt mondom, hogy fontosabb, mint a 10 parancsolat. Hogy találkozzak azzal az Úrral, aki engem tud kísérni egy életen keresztül, hogy nem csak egy emlék az ő léte, és nem csak egy emlék az ő minden tanítása. Nem lehet kihagyni, és úgy tovább menni. Vissza kell menni érte. És nyilván, hogy ez nem egy múltbeli utazás, mert Isten a jelen időben fogja hozni újból ugyanezeket a helyzeteket. Ez az, amire az ember mindig azt mondja, hogy csak ilyen ne jöjjön az életembe még egy. De ha nem néztem vele szembe, és nem állok új alapokon, ami megtart engem, akkor szembe jön, és ugyanúgy el fogok bukni benne. És akkor utána jön az érdekessége, amin megint csak sokat gondolkoztam, hogy Mózes azt mondta, hogy jó, rendben van, de akkor minden legyen ugyanolyan. Faragj két ugyanolyan kőtáblát, hozd fel nekem, és én ugyanazt a 10 igét fel fogom írni. Az évvége mindig ilyen nagy elszámolásoknak az időszaka is, ez így van akkor is, amikor valaki számlákat akar jóváíratni, el kell számolni egy-egy pályázatot, kéne ismerni azt a pecsétet, vagy a kézírásnak azt a sorát, hogy az eredetivel mindenben megegyezik. Ez azt jelenti, hogy nem változtattunk rajta. Ez egy olyan másolat, ami hitelesítve van. És igazából olyan nagy ajándék, hogy az Isten ezt minden év elején így rányomja az életünkre, hogy ez az eredetivel mindenben megegyezik. Hogy még mindig a tervem szerint halad minden előre. Hogy ugyanaz a szeretet irántam benned, mint eddig volt. Ugyanaz a képességem, a hosszú tűrésem, ugyanaz az elfogadásom irántad, olyan vagy, amilyen vagy, az eredetivel megegyezel tökéletesen, de én így vállallak. És a 10 parancsolatnál is olyan jó, hogy Isten nem kezdett egyezkedni. Meg úgy én elgondoltam volna az ő helyébe, hogy lehetett volna azt mondani, hogy ó, gyerekek, hát ti nagyon sötétek vagytok, nektek fele ennyi parancsolat is bőven elég, meghaladja a képességeiteket. Hányszor mondhatná Isten azt, hogy ez nektek úgyse fog menni? És mégis erőlteti, és mégis mellénkál, és azt mondja, hogy nem vonok vissza belőle semmit. És a fordítottja is elképzelhető lenne. Tavaly csak 3-at tudtál megtartani? Akkor idén 17-et kérek. Írd jóvá! Bizonyítsd be! Mutasd meg, hogy van benned több, hogy te ezt akarod. Hányszor játsszuk el ezt egymással? Nem így csináljuk? Tehát a mi szövetségeink azok ilyen arányosságokon állnak és buknak el. Tudtad teljesíteni, nem tudtad teljesíteni. Persze az ember is nagy alkudozó. Mi is így tudnánk odaállni az Isten elé. Amikor boldog új évet kívánunk egymásnak, akkor egy kicsit ilyen elvárásként úgy hangosan is mondjuk, hogy Isten is hallja már meg, hogy ez az év azért legyen könnyebb egy picivel, nem? Hát ezt várjuk tőle is, hogy engedjen el benne olyan nehézségeket, amelyekkel mi nem akarunk megdolgozni. Nem akarok mindenből viccet csinálni, de van ez a jellegzetes mondat nekem, ez nagy kedvencem, hogy mennyit engedsz el a feléből, tesó? Ez az örökös alkudozás, de még Istennel is, hogy nem lehetne úgy, hogy a felét levesszük a terheknek. De ha kell, és ez a kell, ez egy olyan nehéz szó az Istennél, de Jézusnál is annyiszor visszajön, hogy ez az Isten ideje, ha így kell lennie, akkor így kell lennie, ezen át kell menni. És az eredetivel mindenben megegyezik közbe az, ami ott van a háttérben, hogy Isten tényleg ugyanaz biztosítja, amit eddig is biztosított. A szeretetéből, a hűségéből, a kegyelméből, a törődéséből ugyanaz van érvénybe. A 10 parancsolatból egyetlen parancsolatot nem lehet elhagyni. Ha egy kicsit belenézünk a nagyobb kitekintéssel, akkor azt mondjuk, hogy ezen felépült egy egész világ. Ezen felépült egy Európa, de az Európából kiindulva egy egész világ, aminek a morális értékét ez a 10 parancsolat adta, és utána a kereszténység. És most ezt akarjuk elradírozni, és azt mondani, hogy nem kell mind a 10. Kiszedünk belőle egy-kettőt, azon is megáll az életünk. És nem fog megállni az életünk. Nagy bajban leszünk. De mellé teszem a másikat, mert ez még mindig csak egy, így szoktuk mondani, egy ószövetség. Az új szövetség pedig arról szól, hogy ha most akarna megváltani az Isten, akkor sincs más megoldása, mint hogy a saját fiát adja értem. Ez is az eredetivel megegyezik. Minden egyes apróbb vagy nagyobb bűnömnél ugyanaz a megoldás. Ugyanaz, hogy valakinek eleget kellett ezért tennie. Mindegyik megoldás ugyanarra vezet vissza, hogy az Isten vagy belelép az életembe, vagy elveszett ember vagyok. És mivel ez egy nagyon nagy kincs, Mózes kap még egy utasítást, ami már nem a nagy törvényekről szól, nem a kőtáblákról, nem a szövetségről, hanem csak egy ilyen egyszerű óvintézkedés. Tudod, mit Mózes? Csinálj egy ládát és tedd bele. Így járunk a legjobban. Ott biztosan lesz, ott már nem fogod összetörni. Ott kipárnázott helyen szépen fog nyugodni, és az ember életében azért rájön arra, hogy vannak olyan értékeink, amiket tényleg jobban kellene óvni. Jobban kellene vigyázni rá. És itt nem, megint nem ilyen külső dolgokról szólok, hogy egy széfet is jó beépíteni a falba, meg hogy hogyan biztosítsa az ember magát, mert látjuk, hogy ezek nem adnak olyan biztosítékokat. De az, amikor az ember érzi az életében, hogy vannak olyan örömök, vannak olyan ajándékai az Istennek, amelyeket olyan jó lenne megőrizni, olyan jó lenne becsbe tartani, olyan jó lenne vigyázni rá. De milyen dobozt készítsek neki? Mibe zárjam bele? Ma már megint a mobiltelefonos példa, nem tudom, miért mindig ez jut eszembe, de ha megvettem, egyből rám vasalják, hogy tokot is vegyek hozzá, meg ilyen üvegfóliát, hogy nehogy betörjön az elejére. De ez ilyeneket nem lehet rátenni az életemre. Hol vannak ezek a biztosítékok? És erre a biztosítékra mondja Isten azt, hogy az én szerződésem az igazából nem kőbevésett szerződés már. Olyan szépen mondjam, még a régi ószövetségi próféta is, hogy én a szívetek táblájára bele fogom írni, hogy ezek az én nagy üzeneteim neked. Hogy ebből fogsz élni, hogy ezeket soha ne felejtsd el. Lehet jelzéseket tenni az épületekre, a házakra, a templom tetejére, csillagot, bármit, ami erre emlékeztet, de igazából oda beléd szeretném beléd zárni azt, hogy ebből tudjál élni, hogy ez mindig ott legyen benned. És az az igazság, hogy ezeket az éltető szerződéseket Istennel úgy jól meg kellene őrizni. Ennek is vannak külső formái. Csak egy példa jutott eszembe arról, hogy azért a II. Világháború idején egy keresztlevél, egy keresztelési emléklap életet jelentett valakinek. Ha megvolt, és fel tudta mutatni, életbe hagyták. Ha nem volt meg, akkor nem. Ma egy kicsit ilyen lazán vesszük ezeket. Van keresztelési emléklapom, sőt, konfirmáltam is. Mit érsz vele? Bele van-e írva az a lelkedbe, amit Isten akart adni neked, üzent, ígért, és tudsz-e élni belőle egy újabb évet? Ne nagy távlatokba menjünk előre, csak egy évet. Egy évig tudsz-e abba kapaszkodni? És az Isten pont ezt kínálja fel ennek az esztendőnek az elején, és ezt a sok-sok gondolatot is mind ennek az egynek a jegyébe hoztam ide, hogy ez nem más, mint egy olyan lehetőség, hogy újból kössem a szövetségemet Istennel. Uram, egy újabb évet megint veled. Azt szeretném, ha kísérnél, ha támogatnál, azt szeretném, ha magadhoz kötnél, azt szeretném, hogyha megtanítanál engedelmeskedni, hogy én is tudjalak téged szolgálni. Ez a szövetségnek lehetne megint az esztendeje, a megújított ideje, amelyben az Isten tud minket hordozni, és amelyben mi az Isten gyermekeiként annyi ajándékot megkaphatnánk. Ha kell, vissza kell menni a nehéz helyekre. Újra át kell venni az eredetit. Az eredetit, az Isten eredeti elképzelését rólam, az életemről, arról, ahogy működnöm kellene. és jó lenne ezeket úgy a szívünkben tényleg őrizni, biztos helyen, úgy, mint akik tudják, hogy az egyik legnagyobb ajándékot kapták abban, hogy Istennel közösségben lehetnek. Csendesedjünk el imádságra, és kérjük Istent, hogy Mózesként könyörüljön rajtunk is, és újítsa meg rajtunk az ő szövetségét. Amen. Jöjjetek fennállva, közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk a saját életünk elé oda helyezni azt a jelzőt, hogy új élet. De abban a bibliai értelemben, ahogy ezt te gondolod megújítani, hogy valahol marad bennünk az a gyermek, az a megfáradt ember, az a megküzdött ember, aki mindig is voltunk, és mégis megújul rajtunk a te kegyelmed, és újjá tudod formálni az életünket. Olyan különös titok ez, hogy mit teszel bele egy-egy új esztendőbe, és mit hozol bele az életünkbe, milyen új dolgokat, és mégis milyen régi nagy igazságokra vezetsz rá ezáltal, hogy miközben valami mással találkozunk, mindig veled találkozunk, aki változhatatlan vagy és örök, és akinek a szavai mindig megállnak, amihez már nem lehet mit hozzátenni, és nincs mit elvenni belőle. Maga Krisztus mutatkozott így be, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mi mindent megjelölünk közben a sorban, van delta vírusunk és omikron, és mindenféle nyomorúság, amit a kettő közé be lehet tenni, de mindig tőled indul el minden, és mindig hozzád érkezik meg minden, és az omegán túl már semmi nincs, csak az örökké valóság. Urunk, szeretnénk ezzel a békességgel elindulni, hogy az elején is itt vagy, és a végén is ott leszel, és bármilyen küzdés van, és bármilyen öröm, akkor abban társunk vagy. Szeretnénk megköszönni, hogy ez nem új tapasztalás lesz az életünkben, hiszen ezt eddig is megtapasztaltuk. Így szeretnénk megköszönni a gyógyulásainkat. Azt, hogy megtartottad az életünket, azt, hogy voltak olyan döntéseink, hogy azt mondtad, hogy még maradnunk kell, még feladat van, még valamit ránk szeretnél bízni. De ott vannak azok a döntések is, amelyek nehezek voltak, és amelyekre nem voltunk úgy felkészülve, hogy ahogy talán szerettél volna felkészíteni minket. Így imádkozunk azokért, akik emlékeznek. Van, hogy az idő megnyílik, és a múlt újra megelevenedik bennünk, nem csak egy év, vagy évtizedek, hanem életek, és emlékezünk azokra, akik a mieink voltak, akikben annyi áldás volt, akiket úgy szerettünk. Hisszük, hogy ami nálunk lehetetlen, az nálad lehetséges, és olyan életük van, amely több, mint ez a földi élet. És imádkozunk azokért is, akik az ünnepen mentek így keresztül, hogy közben ott volt az emlékezésnek minden vívódása is, hogy mi lesz az újban, és hogyan kell megoldani azt, ami teljesen más már. Engedd, hogy ott is a régi alapokon, azon a hiten, azon az alapon, amely a te fiadban való hitünkön áll, minden meg tudjon újulni. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, imádkozunk ezért a beteg világért, imádkozunk az elesettjeinkért, a lélekben megtörtekért, és kérjük, hogy a te megújuló szövetséged és kegyelmed formáljon újra minket. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és türelmeddel, hosszú tűréseddel, szereteteddel változatlanul kísérj tovább életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az ünnepek előtt vettünk utolsó földi búcsút Tarnai Mihály testvérünktől életének 84. esztendejében. A nagykegyelmű Isten vígasztaló szeretetébe, kegyelmébe ajánljuk azokat, akik ma rá emlékeznek, és az Isten vígasztaló szeretete kötözze be azokat a sebeket, hogy lehessen ebből is megújult élet, amely az Isten dicsőségét hirdeti a próbatételek között is. Isten adjon számukra békességet. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy ünnepi Isten tiszteletünkből volt bőven az elmúlt időszakból, így külön nem fogjuk megtartani ma délután a gitáros zenés Isten tiszteletünket. Azt hiszem, hogy tudtunk töltekezni, tudtunk elég muníciót meríteni ennek az esztendőnek a kezdetére. Nem fogjuk elhagyni ezeket az Isten tiszteleteket, de ezt az első januári alkalmat, ezt most kihagyjuk. Szeretettel jelzem azt is, hogy az ünnepek után a következő hetünk az már a megszokott rendben történik, a hétköznapi alkalmaink visszaállnak a megszokott rendbe, a bibliaóráinkat, ifjúsági óráinkat, hittanóráinkat, illetve a konfirmációi előkészítést mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek folyamatosan tartjuk. Isten tiszteletünk zárásaként a 274. dicséretünket énekeljük. Egyfajta induló ez számunkra, a szó szoros értelmében is, merítsünk bátorságot belőle, legyen ez közös hitvallásunk. A 274. dicséretünknek a negyedik záróversét énekeljük majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott.